Forintosné dr. Osvai Viktória vagyok, Budakalászon élek, két lánygyermeket nevelek. Hogy az én életemben hogy jelent meg az Úristen, és hogy jutottam én egyre közelebb hozzá, ez nem egy egyszeri aktus volt, mint ahogy Saulból Pál lett, hanem egy nagyon hosszú folyamat volt. Nagyon nagy mérföldkő volt, amikor én 13 évesen első áldozó lettem. Azért kicsit későn, mert a szüleim jól lehet vallásos nevelést kaptak, de hát a szocializmus boldog időszakában eltávolodtak a vallásuktól. Minket gyerekeket azon kívül, hogy megtanítottak imádkozni, beszéltek nekünk a Jézuskáról, nem hordtak misére, ők se jártak. Az első áldozásunk sem volt előtérben számukra. Viszont a nagyszülők, azok állandóan úgymond rágták a fülüket, és én ennek köszönhetően akkor 13 évesen első áldozó lettem. Amikor erről beszélek, akkor mindig egy nagy hála ébred a szívemben a nagyszülők, a nagyszüleim iránt. Biztatom, buzdítom azokat a hallgatókat, akik nagyszülők. Fontos szerepük van az unokáik hitéletében és lelki nevelésében, és ne keseredjenek el, és gyöngéd erőszakosan, de biztassák a gyerekeiket, illetve az unokáikat, hogy induljanak el ezen az úton, ami Isten felé vezet. Első áldozás után elfelejtkeztem az egészről, örültem, hogy nem kell elmenni a sötét és hideg és dohos templomba, nem kell korán kelni, nem kell fagyoskodni a buszmegállóba. Istenről egészen addig nem is gondolkoztam, amíg be nem jutottam az egyetemre. Akkor úgy kezdtem el gondolkozni róla, hogy mennyiben köszönhető az egyetemi felvételim sikere saját magamnak, és mennyiben a jó Istennek. Nagyon jó felvételit írtam, maximális pontot értem el, tehát mindenképpen föl kellett magamnak azt a kérdést tennem, hogy biztos, hogy én voltam ennyire jó, és ki mindenkinek köszönhetem, hogy ez ilyen jól sikerült. És akkor kezdtem el a Jóistenről gondolkozni. Ebben az is segített, hogy negyedik gimnáziumban tanultuk a Madácsnak az ember tragédiáját, és abban elég sokszor van szó Istenről. Ez még a szocializmus időszaka volt. Hát igen, mondta a magyar tanárom, lehet, hogy esetleg Isten létezik, de akkor is csak úgy megteremtette a világot, és egyébként megműködik az magától. Javítanom kell, mert lehet, hogy ezt nem a tanárom mondta, csak egymás között beszéltünk, vagy valaki más mondta. Tehát ez is így hozzátevődött, hogy is van, Isten van, nincs, foglalkozik velünk, nem foglalkozik velünk. Ilyen gondolatok jártak a fejemben. Egyetem alatt egy nagyon kedves gyerekkori játszópajtásom invitált egy ifjúsági közösségbe. Oda el is mentem, de nem ragadtam ott, mert olyan idegen volt minden. Tehát idegen volt, hogy elolvasnak egy-egy szentírási szakaszt, hogy arról mindenki elmondja, hogy ő ezt hogy érti. Nekem ez annyira avítnak és ózsdinak tűnt, nem illett akkori életembe vagy ideájaimba bele, és ott hagytam őket. De milyen érdekes, hogy a Jóisten azért mindig és mindig beleszól az ember életébe. Miután elvégeztem az egyetemet, megint úgymond nagy szerencseért, mert nagyon jól el tudtam helyezkedni. Nagyon szép fizetésem volt, nagyon érdekes munka volt, nagyon rövid idő alatt szépen haladtam a ranglétrán. 3-4 év elteltével, szinte a szakvizsga letételét követően én már vezető jogtanácsos voltam. Megint felmerült bennem az a kérdés, hogy ez mennyiben köszönhető nekem, és mennyire a szerencsének, hiszen igen, szorgalmas voltam, sokat tanultam, jó eredménnyel végeztem el az egyetemet, de ez csak ennek nem köszönhető. Tehát kellett, hogy valaki más, vagy valami más is segítségemre legyen. A következő időszak az a családalapítás időszaka volt, amikor is jegyes oktatásra jártunk, és ott találkoztunk az egyházzal. A jegyes oktatás túl nagy benyomást nem tett rám, Közel sem voltam még hívő, nem a szentséget tekintettem a házasságban, hanem a polgári ceremóniához képest egy szép, meghitt, méltó, az esemény súlyának megfelelő környezetet szerettem volna. A Jóisten valahogy azért mégiscsak megint csak bekopogtatott hozzám, mert az elkövetkezendő időszak az annyira szép és annyira jó volt, hogy az a hálaérzés, amit már meséltem az egyetem elején, most a családalapítás sikere kapcsán megint feljött bennem, és erősödött bennem. Mivel egzisztenciálisan kezdett jól menni a sorunk, mert a férjem üzleti vállalkozása is kezdett beindulni, ezért itt a faluban kezdtem körülnézni, hogy milyen fajta jótékonykodásba lehetne fogni. Illetve azt tudtam, hogy amint lehet, gyerekeinket hittanra szeretném járatni, hogy ne kelljen nekik olyan hosszú ideig keresgélni, várni, mint ahogy én elindultam valamerre, valahová, és már tudtam, hogy ez fontos, de még igazándiból nem tudtam ezt talán szavakba se önteni. A következő fontos lépcsőként, ez is olyan mérföldkő volt, mint az első áldozásom, a nagyobbik lányunkat nagycsoportos korában beirattuk óvodás hittanra. Az első szülőértekezleten Jóli néni, a hitoktató néni, emlékszem, azt mondta, hogy hát akkor a gyermeket el kell vinni vasárnap misére. Vagy hát el kell juttatni. Talán nem is így fogalmazott, hogy el kell vinni, csak ez volt nekem a következő gondolatom, hogy egy 7 éves kislánynak nem mondhatom azt a templom ajtajába, hogy kicsim, én ide betollak téged, te szépen leülsz, és a mami visszajön érted. Elkezdtem Eszterrel templomba járni. A férjem nagyon pozitívan állt hozzá, de ő nem tartott velünk. Amikor a Bori, a kicsi is nagycsoportos lett, akkor elkezdett Tovis hittanra járni, és akkor már hárman jártunk misére. A férjem még akkor sem csatlakozott hozzánk. Igazándiból azt vettem észre egy idő után, hogy a gyerekek a mi megosztottságunk miatt valahogy bizonytalanok. De sajnos hiába próbáltam erről a férjemmel beszélni, ő nem értette ezt meg. Ebből az lett, hogy a nagyobbik gyerek 10 éves koráig lelkesen járt templomba, akkor volt első áldozó, de már az első áldozás felkészítés alatt azt mondta, hogy mami, mert maminak hív, mami, én ezt már csak a te kedvedért csinálom, és ugye első áldozás után nekem nem kell templomba járni. És hát sajnos ebbe a sorba lépett be a kisebbik lányom, bár ő most 12 éves, és most vele ott tartunk, hogy havonta egyszer eljön a misére. Miért is mondom ezt a kitérőt tulajdonképpen? Azért, mert én viszont ott ragadtam a templomba. Azt éreztem, hogy nekem ez egyre fontosabb, és egyre többet számít. Könnyű volt csatlakoznom, vagy visszatalálnom, mert a miserendet, az énekeket, az imádságokat tudtam. Nekem egy ilyen nagy újra találkozás volt, hogy igen, ez az. És jöttek elő a gyerekkori emlékek, hogy amikor ezt csináltuk, és volt olyan, hogy, és tényleg, és akkor az atya, stb. Tehát az én hitem erősödött. Viszont vasárnapi keresztény voltam. Az a 100%-os bizonyosság, hogy Isten létezik, azért az nem volt meg bennem. És sokszor imádkoztam azért, hogy édes jó Istenem, én úgy szeretném 100%-osan elhinni, hogy te vagy. Ez már abban az időszakban volt, amikor már nem mulasztottam vasárnapi misét, tehát nekem már mindenféleképpen akár esett, akár fújt, akár hol voltunk a világ pontján, én misére elmentem. Ekkora már elég jó módban éltünk, és az a pillanat, amikor így 100%-osan meggyőződhettem róla, hogy már pedig Isten van, és ez egy mérföldkő az életembe, az a következő módon történt. Tájföldön nyaralt az egész család, gyerekekkel együtt voltunk kint, és szombat este nagyon későn igyekeztünk haza a szállásunkra, egy városkából. Tudtam, hogy másnap, vasárnap én misére fogok menni, de igen ám, hogy hol. ről a város térképről, amit a kezembe tartottam, már én kinéztem, hogy útba esik hazafelé a templom, de pontosan nem tudtam, hogy hol van. Tájföldön máshogy írnak, ilyen kukac betűik vannak, rengeteg tábla volt, reklámtábla, útjelző tábla, kiírások, nem tudtam én egyiket se elolvasni. Ezen így egész kétségbe voltam esve, hogy imádkoztam magamban, hogy édes jó Istenem, én nagyon jót akarok, most el akarok menni misére. Ha te vagy, akkor ezt kell, hogy támogasd, segíts nekem. És ahogy ezt a fohászt fejeztem be, akkor láttam meg a táblát, hogy templom jobbra. Ez volt az első lépés. Amikor feltűnt előttem a tábla a nagy sötétségben, hogy katolikus templom jobbra, angolul ki volt írva. Épp időbe szóltam a férjemnek, el tudott jobbra kanyarodni, és hát kis jobbra-balra kanyargással, de valóban megtaláltuk a templomot. Sötét volt minden ház ablaka, a templom is be volt zárva, kutyák ugattak, kiszálltam, sehol semmi kiírva. És megint fohászkodtam, hogy édes Istenem, segíts nekem, én szeretnék holnap misére jönni. És ahogy ezt befejeztem, nagyon lassan megállt a mi autónk mögött egy másik autó, ami akkor kanyarodott be a kis utcába, eloltotta a lámpát, és kiszállt belőle a plébános. Pont akkor, pont éjféltájban meg tudtam tőle kérdezni, hogy mikor van a mise, másnap ott voltam a misén. De minden esetre nekem ez egy olyan mérföldkő volt, amikortól tudtam, hogy Isten már pedig van, és nem csak hogy van, hanem engem meg is hallgat. Ez nekem akkor egy olyan fantasztikus élmény volt, hogy hónapokig én nem is tudtam senkinek beszélni róla. Idő kellett hozzá, amíg én magam feldolgozom, hogy kértem, és segített. Véletlen nem lehetett, mert 10 percen belül két ekkora véletlen nincsen. Innentől sokkal jobban elmélyült a hitem, az ima életem, innentől minden este imádkoztam, innentől jártam gyónni havonta, két havonta. Ez nagyon-nagyon jó volt, mert rengeteg dolgot le tudtam ott pakolni, komoly, súlyos dolgokat. Ezt követően az én kis boldog életem teljesen fenekestül felfordult, összedőlt, és maga alá temetett mindent, ami nekem addig fontos volt, és szép volt, és jó volt. Végül elváltunk a férjemmel. Én úgy váltam el, hogy én a mai napig egyházi szempontból házasnak tekintem magam, és úgy is élek. Azt dolgozom föl nehezen, hogy nekem nem sikerült a házasságomat megmenteni, és ez még mindig fáj.
Lehet, hogy az Isten azért enged meg valamit, hogy utána valami jobbat adhasson.
Lehet. Ebben a rossz periódusban jött öcsém által a Jóisten a segítségemre, mert öcsém akkor egy karizmatikus csoportba járt már, és ebbe a csoportba vitt el engem is. Oda jártam közéjük 2-3 éven keresztül, minden csütörtökön. Nagyon-nagyon nagy segítségemre voltak, mert a közösség erejét éreztem meg köztük, imájuknak az erejét vagy szeretetét. Az életem úgy nézett ki átmenetileg, hogy rendbe jön, míg nem aztán kiderült, hogy mégsem jön rendbe. A nagy kétségbeesésemben végül is elfogadtam öcsémnek az invitációját, aki a kurziót lelki gyakorlatként ajánlotta nekem. Ahogy bezárult egy kapu, kinyílt egy másik a kurzióval, nem csak egy lelki gyakorlatot, hanem egy közösséget kaptam. Egy olyan közösséget, amelyikre vágytam korábban is, mert arra buzdítottak minket, hogy lépjünk ki a hétköznapi kereszténységből, és valóban éljük meg azt az evangéliumi hitet. És azt meg lehet. És én azt is megkaptam ezen a lelki gyakorlaton felismerésként, hogy meg lehet, mert vannak olyan emberek, akik láthatólag ezt élik. Én úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. Végre. Kurziót végzettek, egymással kapcsolatban maradnak. Nagyon sok embertől kaptam segítséget. Nagyon sok programra jutottam el. Például életemben nem voltam addig zarándokolni. És akkor mondták, hogy hát gyere el, megyünk Medjugorjéba. Elmentem velük. Akkor hívtak gyalogos zarándoklatra, Mária Besnyőre, elmentem, és nagyszerű élmény volt, 38 kilométert gyalogoltunk, életemben nem értek olyan felismerések, mint addig, hogy a szenvedésemet, fájdalmamat felajánlom valakiért, és ahogy kimondom, hogy én ezt azért ajánlom föl, már abban a pillanatban érzi az ember, hogy megkönnyebbül. Nem csak ez a lelki gyakorlat volt az, ami sokat adott nekem, hanem ebben a válságos periódusban még jobban elmélyülő hitéletem, a segítségért való fohászkodásom. Nagyon féltem attól, hogy fogok én egyedül élni, egyedül. Az estéim ugye viszonylag szabadok voltak, a gyerekek lefeküdtek, a jó Istennel kezdtem el beszélgetni, és imádkoztam. És kértem őt, hogy vegye el tőlem ezt a félelmet, mert én ettől nagyon-nagyon szenvedek, és legszívesebben csak kirohannék a világból, annyira szenvedek. És egy pár hónap elteltével azt éreztem, hogy nem félek. Nem féltem emberek közé menni egyedül, nem féltem barátnővel menni színházba, és nem egy férfi oldalán. Kértem sokszor a Jóistent, hogy Istenem, legyél te a társam. Én most egyedül maradtam, de azt szeretném, ha te lennél a társam. Valószínűleg ezt ő be is töltötte, mert nem érzem magam ilyen módon egyedül. Nagyon féltem attól, hogy anyagilag hogy fog alakulni az életünk. Ez is csodálatos módon rendeződött. Elmondtam először is a főnökömnek, hogy mi történt, és az volt az első kérdése, hogy anyagilag hogy állsz, és légy szíves, nekem szólj először, hogyha valami baj van. Később szólnom se kellett, ő maga döntött úgy, hogy megemelte a fizetésemet. És ez az ember nem hívő ember. Ez is egy olyan isteni csoda. Én azóta úgy élek, hogy vannak terveim, tudom, hogy körülbelül mit akarok, de mindig rábízom imában a Jóistenre, és azt mondom, hogy úgy legyen, ahogy te akarod. De csak azt add meg nekem, hogy azokra a belső hangokra, a te hangodra, ami belül megszólal bennem, arra figyeljek, és az érzéseimre, és őszinte legyek magamhoz. Nagyon sok görcs megoldódott bennem, nagyon sok félelem, nagyon sok depressziós gondolat elment mellőlem. A Mária Rádió hallatlan nagy segítség, azt nagyon-nagyon sokszor szeretem hallgatni, és sok műsorát szeretem. Mindenért csak hálát adhatok a Jóistennek. Minden elveszhet, de az ember hite az ne vesszen el. Hogyha az megvan, akkor minden megvan. A hitünk az azért jó, mert elhisszük, hogy minket végtelenül és nagyon szeret az Úristen. Ha ezt nem csak tudom az agyammal, hanem ha érzem, akkor onnantól kezdve történhet velem bármi. Élő az Isten, akinek kiöntöm a szívemet, akinek sírva kiabálhatok, hogyha olyanom van, akihez csendesen sírdogálhatok, vagy zokoghatok, és közben mondom a fájdalmaimat, és az ő segítségét kérem abban, hogy amilyen helyzetben most vagyok, azt segítsen nekem megoldani. Minden jó. Jó érzés, hogy most más vagyok, mint tavaly előtt, azelőtt, és ezeket a környezetem is észreveszi. Hogyha valaki görbén néz rám, vagy nem aratok tetszést valahol, vagy én szeretnék lenni a főszereplő, de csak epizód szerepet nyomnak a kezembe, akkor is jól van. A Jóisten szeret.
Kedves hallgatóink! Forintosné dr. Osvai Viktória tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.